Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel.
Ez továbbra is a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk. 8 óra 14 perc van. 06 30 20 10 909. Ezen a számon várunk Viber, WhatsApp, SMS üzeneteket, többek között a közlekedésről.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Sajnos úgy tűnik, hogy nem felhőtlen a közlekedés ma Budapesten. Ez most már azt hiszem, hogy a hatodik baleset, amiről be tudok számolni. A Keresztúri úton a 10. kerületben történt baleset a Jászberényi úti vasúti átjárónál. Egyébként a Döbrentei térnél az Erzsébet híd előtt még mindig problémát okoz a Krisztina körút felől érkezők készülnek sávlezárásra, és baleset van a 20. kerület Kossuth-Lajos utcában is, a Tátra térnél, úgyhogy óvatosan tessék vezetni, hamarosan lehet, hogy esni fog még az eső is, úgyhogy ez is nehezíti a közlekedést.
A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás reggeli.
A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere az eMag webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital eMag Kft.
A stúdióban pedig itt van Gampel Tamás, a Xylem Water Solutions Magyarország Kft. Üzletfejlesztési vezetője. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Arról beszéltünk korábban, hogy az építőiparban ki az, aki a fenntarthatóság árát meg fogja fizetni, és a fenntarthatóság az maradt témánk is, a Föld napja alkalmából is. A vízgazdálkodás kapcsán pedig beszéltünk már erről, de hogy mit jelent a vízgazdálkodás területén a fenntarthatóság? Uh-huh. Ez a kérdés.
Hát a fenntarthatóságnak három fő pillére van. Az első az, hogy az erőforrásokat, a megújuló erőforrásokat úgy használjuk, hogy meg tudjanak újulni, tehát sose használjunk többet annál, mint amennyi termelődik. Ami nem megújuló, azt próbáljuk olyan ütembe használni, hogy aztán később tudjuk helyettesíteni megújulóval, illetve hogyha valamilyen anyagot vagy erőforrást vagy szennyeződést kibocsájtunk a természetbe, akkor azt úgy olyan mennyiségbe bocsássuk csak ki, hogy a természet képes legyen azt megtisztítani vagy semlegesíteni.
Azt a vízgazdálkodás, hogyha azt nézzük, hogy a vízkészlet, amivel mondjuk Magyarországon vagy nagyvárosokban gazdálkodunk, abban mit jelent a fenntarthatóság?
Uh-huh. Alapvetően a fenntarthatóság a vízkezelésben és a vízgazdálkodásban is azt jelenti, hogy minimalizáljuk a vízfelhasználásunkat, mind a lakosság, mind az ipar részéről. És emellett a mezőgazdaságot is kiemelném, mint a legnagyobb vízfelhasználót. Hogy alapvetően ez egyéni akciókon, tehát egyéni víztakarékosságon is múlik ez, hogy fenntarthatóan próbáljunk élni, hogy ne csak nekünk legyen elegendő vízünk, hanem az utánunk következő generációknak is. Nyilván ehhez sok dolog tartozik, egyrészt a nem közvetlenül csak a vízfogyasztás, hanem olyan javaknak a fogyasztás, olyan fogyasztási javaknak a fogyasztása is, mint amelyeknek az előállításához sok víz szükséges. Mondok egy példát, például egy marhahús előállításához rengeteg, sok száz liter víz szükséges, ugye az állattartás, takarmány, stb. Előkészítése. Hogyha ezeket a nagy vízigényű termékek fogyasztását próbáljuk csökkenteni, ezzel indirekt módon csökkentjük az összes vízfelhasználást.
Igen, mert megdöbbentő adatokat lehet olvasni. Pont pár évvel ezelőtt olvastam azt a statisztikát, hogy egy sajtburger előállításához mennyi vízre van szükség, és ilyen több ezer literes számjön ki, ami elsőre az ember hátrahőköl, hogy hát hogy lehet ez. Nyilvánvalóan itt mindent beleszámoltak, az előállítás költség, a szállítás, az összes többi, és hát ugye ezeknél a környezetre most már kiderült, igen terhelő húsoknál van a legtöbb probléma, bárány, marhahús, és a többi be vannak így listázva. De ha már a vízkészletnél tartunk, ugye van egy olyan vélekedés, hogy, vagy hát sokan azt gondolják, egyrészt, hogy Magyarországon sok víz van, a vizek országa vagyunk, tele vagyunk wellness fürdőkkel, forrásokkal, mindenféle geotermikus kutakkal, mindennel, és hát egyébként is ez egy zárt rendszer a Föld, tehát van egy csomó vízünk.
Ez így van, van egy csomó vízünk. A probléma az valójában, a jó hír az, hogy van csomó vízünk, a jó, az is jó hír, hogy ezt a vizet, ami bármilyen szennyezett, meg tudjuk tisztítani. Mondok egy példát, az űrállomáson ott vannak az űrhajósok, oda senki nem visz föl vizet, ugyanazt a vizet használják újra és újra, tehát ivóvíz minőségével tisztítják a saját szennyvízüket. Tehát erre képesek vagyunk. Eddig tartott a jó hír, a rossz hír az, hogy ez nem olcsó. Minél szennyezettebb a víz, annál többe kerül a megtisztítása. Elképzelhető, hogy mindenkinek lesz ivóvíz a jövőbe, nem biztos, hogy mindenkinek egyforma minőségű jó víze lesz, nyilván ezt nem Magyarországra értem, hanem mondjuk a fejlődő országokra, meg nem is biztos, hogy mindenki képes lesz ezt megfizetni. Jelenleg a vízára rendkívül alacsony, nem fedezi igazából a megújításához szükséges költségeket. Itt nem az ipari, nem a területi vízgazdálkodásra gondolok, hanem a közművekre. Sajnos jelenleg elég alul finanszírozott az ágazat.
Igen, és hát a közműveknél, mintha nem is lenne ugye érdek az, hogy bármilyen okos megoldásokon gondolkodjanak, hiszen az beruházás, az költség, itt van egy ár, amit kifizet a fogyasztó, és az elfolyt vizet is lényegében kifizeti a fogyasztó.
Így van, tehát a fogyasztó fizet azért, amit ugye mint tiszta vizet vásárol a csapból, hogy úgy mondjam, meg a szennyvíztisztításért is fizet már, ahol van, hogy az ország nagy részében azért a szennyvíztisztítás létezik. Ugyanakkor azt elfelejtjük, hogy micsoda kényelmi funkciót jelent a csapvíz, a vezetékes vízellátás. És gondoljunk bele, hogy naponta ugye egy átlag ember kb. 100 liter vizet fogyaszt, az 10 vödör víz. Most ha képzeljük el, hogy el kéne menni mondjuk két sarokra, és akkor minden nap mindenki felhozna magának 10 vödör vizet a 8. emeletre, akár lifttel, de mondjuk a 3. lift nélkül. Azért ez mennyit fizetnénk azért, hogy ezt valaki más megcsinálja helyettünk.
Ehhez képest, ez a becslés, ez egy átlag becslés, ez még van. Ez
a 100
még...
liter, igen, ez egy átlagos magyarországi érték. Nyilván egy vidéken, ahol mások a fogyasztási szokások, vagy esetleg van kis saját kutyuk az öntözéshez, ott kevesebbet fogyasztanak, vagy például olyat mondok, hogy ez egy ilyen egyéni visszakarékossági technológia, amit én láttam, hogy sok helyen, amikor vidéken kezet mosnak, akkor egy lavorba gyűjtik a kézmosó vizet, amit ugye szappanos vizet, és hanem velöntik le a vécét, tehát lényegesen lehet csökkenteni a vízfogyasztást például. Tehát mondjuk ott kevesebbet fogyasztanak, egy városban, ahol mások a fogyasztási szokásokat, nyilván többet.
Mennyire sok vizet pazarlunk, úgymond nem a fogyasztó, hanem úgy amblok mindannyian. Tehát beszéltünk sokat arról, hogy mennyire korszerű a vízhálózat, és itt említettem az imént épp az elfolyó vizet, ami most egy olyan dolog, ami történik, és nem nagyon foglalkozunk vele.
Igazából az, hogy mennyi vizet termelnek ki a vízművek, és ebből mennyit számláznak ki, ez között van egy különbség. Ugye ez nem mind fizikai veszteség, az egyik része az, hogy nem tudják kiszámlázni mérési pontatlanság, vagy elromlott mérők miatt. Ez körülbelül Magyarországon olyan 20% körül van. Nyilván ez változik, tehát városban kevesebb, vidéken, ahol hosszabb a hálózat, és tehát egy fogyasztóra kevesebb mérés, vagy egy hosszabb vezeték szakasz jut, ott nyilván több a veszteség. Vannak olyan eszközök, amikkel ezeket a hálózati szivárgásokat ki lehet deríteni, ebben nagyon sokat fejlődött a technológia, köszönhetően a digitalizációnak. Mi korábban ilyen mikrofonokkal próbálták a talajfelszínről megtalálni, hogy hol vannak a szivárgási pontok, most már olyan készülékek vannak, amiket magában a működő vízhálózatba lehet beengedni, akár egy ilyen kis okos labdaszerűség, ami végigúszik a hálózaton, és akkor kívülről le lehet kérdezni azt, hogy hol hall az a labda, amiben van egy mikrofon, és hogy hol hallja azt, hogy erősebb zúgás van, ugye ahol szivárog a csőnek a külső oldala. Van olyan berendezés, amiben egy kamera van beszerelve, és akkor meg lehet nézni, hogy illegális vízvételezés van-e, vagy bármilyen más olyan hálózati probléma.
A kicsit visszatérve, de jó, ez a megoldásokról beszéljünk még, mert érdekes, de térjünk vissza egy picit a fenntarthatósági kérdésekre, illetve többek között itt az ipari felhasználókra, mezőgazdasági felhasználókra. Mennyire tudatosult a zöld szempont, a fenntarthatósági kérdés számukra?
Alapvetően ugye vízért fizet minden ipari vállalkozás, vagy minden vállalkozás, alapvetően minden vállalkozásnak az érdeke a profitábilis működés, tehát ők próbálják ezt az erőforrásnak a felhasználását is csökkenteni. Nyilván itt vállalatok alapvetően érdekeltek abban, hogy a nagyobb vállalatok különösebben, hogy zöld vállalatok legyenek, tehát hogy azt olyan működést folytassanak, ami fenntartható, illetve a környezetre nem ártalmas, vagy minél kevésbé ártalmas. Például, ahol én dolgozom, nekünk egy közel 100 oldalas dokumentunk van arról, hogy minden évben milyen tevékenységet csinálunk, ami a általában a fenntarthatóságot erősíti.
A magánszemélyeknek mekkora felelőssége van a vállalkozásoknak abban, hogy a klímavédelem és a fenntarthatóság megvalósuljon?
Én azt mondanám, hogy mindenkinek a fogyasztásával arányos a felelőssége. Tehát, hogyha próbálunk nyilván egy magánembernek korlátozottak a lehetőségei, ő a vízhasználatát tudja csökkenteni, ugye elővel alapvetően a fenntarthatóságot erősíti, illetve hát a vállalkozások pedig alapvetően próbálják a maguk vízhasználatát csökkenteni különböző technológiákkal.
Ez mennyire jelenik meg a gyakorlatban? Én azt látom, hogy ha valaki nincs rákényszerítve, akkor és nem nagyon tudatos, tehát az a tudatossági szint nem üti meg azt, hogy mondjuk nem használ műanyag zacskót, akkor olyan lépés szükséges, mint most az egyik legnagyobb kiskereskedelmi lánc, hogy egyszerűen kivonják a műanyag zacskókat. Akkor onnantól kezdve ott nem tud olyat használni, legfeljebb, hogyha visz magával, de az már egy jobb megoldás, ugye, mert ott többször használta. Szóval, hogy mikor jön ez a pont el, amikor tudatosabbá válik, amikor megszűnik ez a mesterséges árszint, és mondjuk szabad piaci ára lesz a víznek? Vagy mert akkor ugye tényleg érzi az ember a fogyasztását?
Ez így van. Most visszatekintünk mondjuk a rendszerváltás utáni évekre, amikor ugye a rendszerváltás előtt alapvetően állami támogatás volt a vízdíjon. Lényegesen magasabb volt az egyfőre eső vízfogyasztás, ahogy piaci kezdett válni az ár. Nem mondom, hogy piacivá vált, csak közelebb jutott a költségfedezethez. Onnantól a vízfogyasztás is drasztikusan csökkent. Emlékezhetünk a 80-as, 70-es években az előfordult az is, hogy betették a dinnyét vagy a sört a csapba nyáron, és akkor folyatták rá a hidegvizet. Hát ma ezt már senki nem csinálja meg szerintem, tehát ennyi pénze senkinek nincsen.
Beszéljünk egy kicsit az okos megoldásokról, újdonságokról, amivel egyébként akár vissza tudjuk fogni a fogyasztásunkat is.
Mármint a vízfogyasztásunkat,
igen.
Magánemberek részéről elindulva én azt mondanám, hogy a visszakarékos háztartási gépek használata mindenképpen elsődleges. Nagyon fontos például, ugye a napi vízhasználatnak a túlnyomó része az a WC lehúzásából származik. És hogyha ezt tudjuk csökkenteni valamilyen módon, akkor ez már egy nagyon nagy megtakarítást eredményezhet. Alapvetően ugye nyilván le kell húzni a WC-t, tehát ebben nincsen, ebben nem lehet vitatkozni, ez egy szükséglet. Viszont vannak olyan WC-tartályok, amiben két különböző mennyiséget lehet leereszteni, próbáljuk ilyenre kicserélni a meglévő régi WC-tartályunkat.
És igen, mert csak mert az 5 literes az lemegy az egész minden egyes WC használatnál, és az
hát
elég
vagy nagy, még több, így
még
van.
Több, így van. Tehát vannak ilyen megoldások, és minél jobb megoldás, és nyilván az is jó megoldás lenne, hogyha ha tényleg úgy létesülne már a toalett, hogy az a víz az már elhasznált, mondjuk mosogatóvíz, vagy valami, ami bemegy a tartályba, bár erre szerintem itthon kevesebb példa van.
Igen, hát ezt hívják szürke víznek, ami a mosakodásból, a mosásból, a zuhanyozásból származó vizek, vagy a takarításnál, ugye, amikor így felmosásból visszajövő, kicsit szürkébb víz. Ez a víz igazából nem tartalmaz semmi fertőző, meg nagyon bomlékony anyagot, tehát ezt fel tudnánk használni a WC öblítésére. A probléma az, hogy a víz termelődése és a víz használata időben elkülönül egymáshoz, magyarul nem ugyanakkor keletkezik, mint amikor szükség lenne rá. Ez azt jelenti, hogy valamilyen módon tárolnunk kell. Ez egy harmadik emeleten ez nehezen megoldható, hogy egy 2 köbméteres tartályunk legyen csak a szürke víznek, tehát ebbe egy emeletes házban lakó embernek kevés lehetősége van. Nyilván már van olyan WC tartály, vagy olyan mosdó, vagy egy WC komplexum most, Japánban, hogy fölül kezet mosok, alul meg, és akkor gyűlik a víz.
Kedves hallgatónk írta egyébként pont a múltkori beszélgetésünknél, hogy már itthon is beszerezhető az, hogy legalább a kézmosó a toaletben, a tartály tetején van, és, akkor, és akkor már ezzel hozzájárul ahhoz, hogy ez a szürke víz legyen.
Ezt csak támogatni tudom, hogy legyenek ilyenek. Nyilván egy vidéki házban, vagy egy családi házban az embernek több lehetősége van. Külföldön azért valóban ezt támogatják, hogy legyenek ilyenek, és akkor a kertbe lehet csinálni egy tartályt, amiben összegyűjtöm a szürke vizet, nyilván akkor megint kell egy szivattyú, ami felszivattyúzza nekem a használati helyre. Tehát az mindig magasabb, vagy ugyanazon, hát egyszer meg kell mozgatni vizet. A fenntarthatóság szempontjából ez is egy kérdés, hogy az a szivattyú, meg áramhasználat, stb. Ez mennyiben, hát milyen mérleg?
A legjobb lenne egy gravitációs megoldás, ugye, ami
fönnmosunk kezet, és lenne a WC.
Ezt a dolgot. Jó, de most viccelődünk róla, de van itt egy csomó minden. Tehát a fogmosás, ugye, a mosogatás, tusolás, kocsimosás, medence, most jön a jó idő.
Hát a fogmosásnál ugye az alapvető dolog, amit csinálnunk kell, hogy amikor mossuk a fogunkat, tehát egy a fogkefével, akkor ne eresztünk a vizet közben. Ugye ez egy ilyen reflex valahogy, én úgy érzem, hogy az ember megereszti a vizet, alárakja a fogkefét, rányomja a fogkrémet, és akkor elkezdi mosni a fogát, a víz meg csak folyik. És azért ezeken a csapokon percenként több liter víz el tud folyni, tehát ez azért sok kicsi sokra megy alapon, most 30 nap alatt egy hónapban azért elég sok liter el tud folyni. A zuhanyozásnál például vannak ilyen olyan zuhanyfejek, meg a mosogatásnál is, amik egy levegőt kevernek hozzá a vízhez. Ennek hatására egyrészt a magának a zuhanyból vagy a mosogatóból kijövő víznek egy erősebb mechanikai dörzsölő hatása lesz, és ez jobban lehozza a koszt, mint ha csak sima tiszta vízzel öblítenénk le.
Azt mondja, hogy én is vettem kézmosós WC tartályt már vagy 6 éve. No. Mondja a hallgató, azt mondja, hogy a rossz hír, hogy a vízhozama nem szabályozható, és csak 10 másodpercig jön a víz, az is minimális hozammal.
Többet hát, kell kezdeni, most mondanám erre, és akkor több víz lenne. Hát ugye pont erről volt szó, hogy viszonylag kevesebb víz termelődik a kézmosással, mint amennyire szükségünk lenne az öblítéshez.
A vízhasználat az egyéb fenntarthatósági témákban az emberek hozzáállásán kellene csiszolni a fejekben tenni a korszerű technológiák alkalmazása mellett. Ez is jött.
Egyet értek. Magyarországon vannak civil szervezetek, meg például a víziközműveknek is van érdekképviseleti szervezete. Ezek a szervezetek, amik ugye nem állami szervezetek, de NGO-nak mondanám őket, elég sokat tesznek azért, hogy népszerűsítsék egyrészt a csapvíz használatát, ugye mondjuk az ásványvíz helyett, illetve azt, hogy a víztakarékosságra ösztönözzenek. Ez érdekes módon egyébként pont a saját érdekük ellen beszélnek, hiszen ők a vízdíjat számlázzák ki, de mégis van bennük az a tudatosság, hogy ezen a rövidtávú érdeken túllépve a víztakarékosságra ösztönzik az embereket.
Igen, ez önellentmondásnak tűnik az elején, de valójában egy hosszú távú kapcsolatot akar az ügyfelekkel kiépíteni, és ezért ezt tartja jónak. Lehet-e arról tudni valamit, hogy milyen rendeletek vannak előkészületben itthon az ivóvíz és öntözővíz stratégia kapcsán? Mondja Gábor.
Ezt talán a kormányzattól kéne megkérdezni, hogy mit készítenek elő, velem ezt nem osztották meg. Alapvetően Magyarországnak van egy nemzeti vízgazdálkodási stratégiája, ezt pár évvel ezelőtt fogadták el. Ez elég alaposan áttekinti azt, hogy milyen feladatok, milyen kockázatok vannak, amik Magyarországot érinthetik, és milyen intézkedésekre lenne szükség, amiket meg kell csinálni. Ez 2030-ig terjedő terv emlékezetem szerint. Ebben egy csomó dolog fel van sorolva, vagy miket akarnak csinálni. Nyilván,
igen, itt van folyószabályozás, ártéri szabályozás is benne, hajózhatósági kérdések, ez egy eléggé kiterjedt tanulmány. Beszéltünk zöld rovatunkban róla, azt mondja Gábor még, hogy miért nincs előírás az új építéseknél, építkezéseknél a szürke víz használatára, társasházak, családi házak esetén szennyvíztisztítás, stb. Esővízgyűjtés. Ugye a fenntarthatósági szempontokat itt a különböző zöld ingatlanoknál előtérbe helyezzék így is.
Hát ezzel megfogott, mert nem tudom, miért nincs előírás erre. Lehetne, nyilván sok minden. Lehet, hogy nem akarnak az emberekre több költséget terhelni. Nyilván az új építés így se olcsó már egy ingatlan. Még ezt hozzáteszik, még kevésbé lesz elérhető az emberek többségének.
Az vajon, és visszakanyarodnék egy utolsó kérdésként itt, amit a kedves hallgató írt, hogy a csiszolni kéne az emberek hozzáállásán a fejében kicsit tudatosítani, hogy az vajon lehet-e jó megoldás, hogy olyan okos eszközöket kezdünk el használni mérőberendezéseket és a többi, amik egy kicsit jobban megvilágítják számunkra, hogy mi történik. Mert nyilván látjuk a vízórán, hogy mennyit fogyasztunk, de hát az egy ilyen általános dolog, ami folyamatosan jön a számla, kifizetjük, és mondjuk, ja, most egy kicsit többet használtam, de ennyibe is marad.
Vannak okos vízmérők, amik képesek arra, hogy akár egy számítógépes rendszeren keresztül értesítést küldjenek nekünk. Nagyon sok minden okból lehet ez érdekes, egy ilyen okos mérő, vagy egy ilyen közvetlen visszajelzés. Tegyük fel, hogy elmegyünk otthonról mondjuk nyaralni, és csak azt látjuk, hogy a vízóra pedig pörög, vagy egyszer csak elkezd pörögni, akkor valami csőtörés van, akkor gyorsan szólnunk kell valakinek, hogy zárja el. Tehát vannak okos mérő eszközök, sajnos ezek drágábbak, mint a normális vízórák, hogy egy vízóra összességében nem olyannyira drága. De abban, hogyha okos lesz, akkor mögé kell tenni egy informatikai szolgáltatást, ez azért költséget jelent. Erre sajnos nem rendelkeznek elegendő forrással a vízművek.
Tamás, nagyon szépen köszönöm, sok érdekes dolgot érintettünk a beszélgetésben, így a Föld napján egy picit a fenntarthatóság és a vízgazdálkodás kapcsán. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kampel Tamás volt itt velünk, a Xylem Water Solutions Magyarország Kft. Üzletfejlesztési vezetője. Mi megyünk tovább némi hírekkel Schmidt Anditól, utána pedig majd aranyköpés rovatunk után fogunk értékpercekkel foglalkozni. Európai infláció, Európai Központi Banki kamatpolitika és a MOL Prigl Mátét tárcsázzuk majd, az OTP Global Markets részvénykereskedőjét.
Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
A Föld napja alkalmából idézünk David Attenborough-tól. Amit a modern világ csodájának érzünk, az nem egyéb, mint egyszerű, kendőzetlen lopás. És hozzá tudom ide tenni a bringás hírek, bringás SMS-ek közül is, illetve a különböző vízzel kapcsolatos, vízhasználattal kapcsolatos SMS-ek közül is azokat, hogy például gyűjtöm a szürke vizet, a dolog nem olyan egyszerű, mint ahogy mondtuk, de lehet Magyarországon ezzel is spórolni, és így is hozzájárulni a fenntarthatósághoz és környezetvédelemhez. Illetve az esővizet is meg kellene említeni, igen, meg is említjük, az is érdemes nyilvánvalóan vízgyűjtő tartályokkal felszerelni, aki tudja a házát, és azzal azt hasznosítani később. És a négy kerekű esernyők, írja a kedves hallgató. Igen. A csúcskészülékek vásárlóinál presztízs a gyakori csere, ezért is nem éri meg tartósra gyártani és támogatni, írta ő is. Hát lehet, hogy ez bizonyos szempontból igaz, de azért változik ez a szemlélet is. Na, várunk még biciklizéssel kapcsolatos információkat is, illetve mást, amit láttok, írjatok nekünk, közlekedési infókat is, de most más dolgunk van.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik.
A vonalban Prigl Máté, az OTP Global Markets részvénykereskedője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát három fő témánk van, európai infláció, ezzel kapcsolatosan az Európai Központi Bank kamatpolitikája és a MOL.
Az európai inflációs adat jött ki ugye a héten, ez ugye teljes eurozónás összegzés lett végül, ami egyébként a várakozásoknak megfelelően alakult, de csak annak köszönhető, hogy az elemzők most már elég kemény várakozásokat állítottak fel. Beszéltem is elemzőkkel, akik mondták, hogy így a modellik alapján nem nagyon jön ki a dolog, de aztán csak így hozzáadtak valamennyit, mert úgyis annyival magasabb lesz. És akkor így sikerült végül is a várakozásoknak megfelelően alakulni az inflációnak. de azt lehet látni, hogy továbbra is gyorsul, tehát a hónapról hónapra infláció az továbbra is 2,4% volt, és a maginfláció is hónapról hónapra 3% lett végül. Vannak elemzők, akik ennek a gyorsulását várják, úgyhogy egyelőre nem túl szép az összkép. Ugye ez nagyrészt az energia árak miatt okozta sok ez az infláció, másrésztről pedig az élelmiszer oldalról is erős ez a történet. Ugye itt azt kell látni, hogy az élelmiszerek megtermeléséhez nagy arányú energiafelhasználás szükséges, főleg így a hidegebb hónapokban, tehát az üvegházi termelés költségek azok erősen elszálltak. Másrészt azt kell látni, hogy Ukrajna és Oroszország elég nagy gabonaexportőrök, úgyhogy ennek a ellátásnak a csökkenése felfelé hajtja a gabonaárát, úgyhogy két oldali az orosz-ukrán háborúnak az inflációra gyakorolt hatása. És ehhez hozzátartozik, hogy ebben a nagy magas inflációs környezetben az európai fogyasztói bizalmi index az nem túl rózsás, mínusz 16,9 lett, az is a héten jött ki. Ez javulást mutat, de hát még mindig erősen mínuszban van. Úgyhogy így a kettő kombinációja jól mutatja, hogy nincs túl jó állapotban az eurozóna, és egyébként stagflációt is várnak elemzők. Van, aki a második negyed évre már konkrétan hát recessziót vár, tehát csak gazdasági csökkenést vár. Úgyhogy emiatt az ECB-nek ügyesen kell lavíroznia, ezért is indult onnan az ECB, hogy nem igazán akart kamatot emelni idén. És aztán szép lassan, ha így visszanéznénk a nyilatkozatokat és a döntéseket, meg a sajtótájékoztatókat, akkor látnánk egy ilyen folyamatot, ahogy egyre szigorodik az ECB-nek a kamatpolitikája, és mindig az van a fő fókuszban, hogy magas az infláció, de közben mégis támogatni kellene a gazdaságot. Ez a kettő nem megy túl könnyen egyszerre. Persze nyilván enyhülhet itt az energia és élelmiszer áremelkedés okozta egyszeri sok, és emiatt ha kiesnek a bázisból ezek az egyszeri hatások, akkor fél egy év múlva láthatjuk esetleg az infláció lassulását, úgyhogy ezért is az ECB inkább kivárásra játszik, de azért idénre már 325 pont kamatemelésbe van árazva ez a várakozás, és júliusban elkezdhetik, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag júliusig ki kellene vezetnie a kötvényvásárlási programját is az ECB-nek.
Igen, tehát óvatosnak tűnik, ugye, hogyha bázispontos arányban nézzük ezt az egészet, de az eddigi politikájához képest azért ez nagy lépések.
Hát igen, ugye itt azt is nézni kell, hogy a maginfláció is már 3%, tehát, és idén 2022 végére, vagyis bocsánat, 2023 végére várnak összesen 1,5%-os alapkamatot az ECB-től, ez még mindig messze alacsonyabb, mint a maginfláció, és hogy az inflációs várakozások az emberek, a fogyasztók fejében átalakulnak, akkor ez igazából fennmaradhat, akár gyorsulhat is, úgyhogy szerintem a felfelé mutató kockázatok azok sokkal erősebbek ebben a témában, mint a lefelé mutató kockázatok, és csak a gazdasági növekedés védelméért ennyire óvatos az ECB, ami igazából könnyen visszajára fordulhat.
Okay.
Úgyhogy én nem vagyok túl optimista.
Hát igen, és maradt a MOL.
Igen, a MOL-nál ugye az várható, hogy meg fogják hosszabbítani az ársapkát, ami egyrésztről negatív neki, de nincs bevezetve az orosz olajra egyelőre európai szankció, így a MOL hozzájut az orosz olajhoz, ami azt jelenti, hogy hordonként 35 dollárt nyer azzal, hogy az uráli olaj az orosz-ukrán háború miatt sokkal olcsóbb, mint a Brent, és ez neki elég komoly előnyt ad így a régióban, hiszen normális esetben ez pár dollár, ez a különbség, amikor már ez mondjuk felment 5 dollárra, akkor már mindenki azt nézte, hogy milyen sok pénzt keres a MOL, ez most 35 dollár ez a különbség. Ez bőven kitermeli egyébként az ársapkát, úgyhogy ezért gondolom, hogy ezt ki fogják tolni ennek az intézkedésnek a határidejét, hogy tovább lesz érvényben. és a MOL még így is egyébként jobb számokat fog tudni felmutatni, mint egy normális üzletmenet során, hiszen olyan mínusz 10-15, tehát olyan 10-15 dolláros a különbségig még valószínűleg jó a MOL. Persze ettől függetlenül költenie kell majd a MOL-nak arra, hogy könnyen diversifikálni tudja a forrásait az orosz olajtól, mert most nagyjából minden orosz olaj.
Igen.
És itt a probléma is feljön. Ugyan van csővezeték délről, a horvát tengerpartról, de ez sosem volt még működésben. És hát igen, ezt a MOL-nak át kell néznie, gondolom itt ott van a cső, és aztán egyszer kipróbálnak, akkor gondolom kiderül, hogy mennyi minden hiba van benne, azt mind ki kell javítani, ki kell cserélniük. Ami pedig még tovább kombinálja ezt a kérdést, hogy más minőségű olaj jönne hajóról, igen, mint az orosz, uráli.
Át kell alakítani az egész kifinomítói. Igen.
Igen, és akkor ugye, ha hosszú távon kell gondolkozni, akkor át kell alakítani a finomítóit, ami nem túl olcsó mulatság. Ha meg rövid távon gondolkozik, akkor a marginban fog veszíteni nagyon sokat, hogyha nem fog hozzájutni az orosz olajhoz, mert akkor kénytelen lesz elrontani a hajóról jövő olajat, mert ugye az uráli olaj az rosszabb minőségű, mint a Brent. Tehát kénytelen elrontani az olaját, rosszabbá tenni ahhoz, hogy a finomítója meg tudja csinálni. Tehát
Látod, én már azt mondtam véletlenül, hogy kifinomítói üzletek, de ez amikor elront...
Igen.
Okay.
Igen, tehát kicsit muszáj lenne rontani. Tehát megveszi drágábban, elrontja, és aztán drágábban lefinomítja.
Ez nagyon hülyén hangzik, de lehet, hogy ez a valóság, valós szenárió. Oké, akkor figyeljük ezt a folyamatot.
Úgyhogy itt is vannak kockázatok. Igen. Ugye az elmúlt napok emelkedése volt meg annak köszönhető, hogy az Ural Brent spread nagyon széles, rengeteg pénzt keres vele a MOL, de figyelni kell, mert azért itt egy gyors politikai döntés nagyon gyorsan megfordíthatja ennek az irányát.
Oké, Máté, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Jó munkát. Köszönöm nektek szépen. Még a nap további részére, aztán jó pihenést a hétvégére.
Jó pihenést nektek is, jó munkát, sziasztok!
Priglő Mátéval beszéltünk, az OTP Global Markets részvénykereskedőjével.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata hangzott el. A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben.
Hát mozogni biztos, hogy fog Vámos Nóra és Rakoncai Gábor, akik páros Grönland átszerésre indulnak, és ha jól tudom, mind a ketten itt vannak a telefonban. Szervusztok, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt, itt vagyunk, így van, mind a ketten.
Oké, akkor ezt most vegyük át még egyszer. Mi történik pontosan? Mi ez a Grönland átszerés?
Hát én 2018-ban, amikor mentem az Antarktiszra, oda volt ez egy belépő expedíció, szóval ez egy ilyen 30 napos átkelés, és bár Grönland a világ legnagyobb szigete, van ez egy 2000 méteres jégpáncél, és ez egy komoly sarkvidéki expedíció, és én ezzel kaptam meg az engedélyeket, meg nyilván innen szereztem alaptudást, hogy mehessek az Antarktiszra. Aztán ez nekem annyira bejött, hogy így azóta azon agyalok, hogy lehetne oda visszajutni, viszont mivel a terep az meglehetősen bonyolult, meg technikailag is rengeteg jéghasadék van, tehát szólóban nem is lehet menni, úgyhogy így az elmúlt másfél évben így megfogalmazódott többször így a Nórával, hogy nem megyünk oda, és akkor most ott vagyunk, hogy jövő héten már repülünk, és 30-a hajnalban pedig indulunk az expedícióra.
Szerintem annál a mondatnál megragadtam, hogy ez nekem annyira bejött. Mi az, ami annyira bejött neked?
Hát maga az egésznek a hangulata, tehát hogy nem tudom, én most az ember maga körül húzna egy 200 kilométer sugarú kört, ott nem, hogy másik ember, ott még élőlény sincsen. Nagyon, tehát az a, nem tudom, víz, amit ott iszol, vagy habat, amit ott felolvaszt, az nem tudom én, több millió éve ott van. Tehát ilyen időtlen az egész, nagyon-nagyon szép a teret, nagyon vad az egész. Nyilván megpróbáltatom, mert mínusz 20 fok van, és egy ilyen expedíció az úgy néz ki, hogy az ember a szánban, tehát maga mögött húz egy szánt, és abban van belepakolva az összes felszerelése, élelme, a sátor, nem tudom, műholdas telefon, minden egyéb, tehát és ez olyan 80-90 kiló körül szokott lenni per fő, tehát eléggé megpróbáltatott, tehát így a sport célja, vagy a sport értéke is viszonylag komoly, meg hát egy ilyen, én ezeken a könyveken nőttem fel annak idején, hogy ilyen expedíció ide indult, olyan oda, és hogy valahogy így beleragadtam, és azóta is ezt csinálom. Úgyhogy így jött be.
Oké, és a Nórát hogy sikerült rávenni? Nóra, mivel sikerült, hogy rábeszéljön Gábor, hogy az egy tök jó dolog, hogy majd egy szánon húzzátok a 30 napnyi élelmet, a sátrat és minden felszerelést magatok után 30 napig?
Igen, hát nem nagyon kellett rávenni, az az igazság, hogy döntöttem én magamtól, nagyon-nagyon tetszik így maga az egész kalandrész, meg így Gábor mellett valahogy átjött ez az egésznek a hangulata, úgyhogy kíváncsian várom, nagyon izgalmasnak találom.
Te neked mi a legnagyobb kihívás így előzetesen magadból kiindulva?
A magamból kiindulva? Hát valószínűleg azért lesznek nagyon monoton időszakok, és az, hogy folyamatosan motiváljam magam arra, hogy tovább menjek. Akár akkor is, ha már nagyon megerőltető, nagyon fárasztó, bármennyire is készültünk rá, meg próbáltam magamból a legtöbbet kihozni így a felkészülés terén, akár fizikálisan, meg mentálisan, de inkább ez az, amitől tartok egy kicsit, hogy mi lesz az a kapaszkodó, most itt, amivel bele tudok kapaszkodni és tovább vinni magam, nyilván lesz, tehát nem fogunk megállni, de erre az egy kicsit így izgatottan tekintek.
Oké, a monotóniáról akkor egy picit, hogy lehet erre készülni, hogy lehet erre tréning, mert itt azért van egy fizikai része a dolognak, rendben, azt ugye az ember meg tudja magába, tehát fel tudja magát készíteni, de ez egy szellemi, pszichológiai rész is van.
Igen, mivel ezek naponta 20-25-30 kilométeres gyaloglások, azért ezeket én is csinálom rendszeresen, illetve hát sígyaloglás, tehát maga a hosszabb teljesítmény túrákkal, vagy akár a futással, ami szintén nem egy ilyen ingergazdag dolog, a monotóniára rá lehet azért valamennyire edzeni így mentálisan, és azt gondolom, de hát majd ott kiderül, hogy ez tényleg van-e.
Gábor, te mire számítasz? Ez ugye több szempontból is egyedülálló dolog. Nórával ő lesz az első magyar nő, aki ezt teljesíti, és hogy ez az egy első magyar expedíció, hogyha lehet így mondani?
Hát igazából volt már, tehát én már voltam ott, de egy nemzetközi csapattal, tehát magyarként voltam ott. Volt egy tisztán magyar expedíció pár évvel ezelőtt, ez egy háromfős expedíció volt. Az, hogy ketten vagyunk csak, az nemzetközileg is nagyon-nagyon-nagyon ritka, az pedig, hogy konkrétan a csapat egyik tagja az egy nő, az gyakorlatilag még nem történt meg, úgyhogy legalábbis akármennyire rákutatunk, szóval ez így nemzetközi szempontból is szuper érdekes, meg hát így én előre is nagyon büszke vagyok a Nórára, hogy így belevág egy ilyenbe. A visszatérve csak így a kérdésedre, hogy így mivel győztem meg, pont fordítva volt, tehát még én mondtam neki, hogy hát azért ez egy nagyon komoly dolog, meg nehéz, meg minden, meg biztos jó lesz-e. Szóval így én az elmúlt másfél évnek így a közös projektjei alapján én úgy gondolom, hogy írtó jól fogunk együtt dolgozni, tehát ez a klasszikus válvetve, megyünk előre, és valószínűleg külön szerintem nagyon-nagyon sokat fogunk viccelődni meg. Tehát én azt látom, hogy mindig egy ilyen megoldásnak, hogy az ember csapatban utazik, hogy a jó kedvetől, ez így maximálisan magas legyen.
Oké, akkor ebbe egy picit vezess be minket egy kicsit, hogy lehet jól viccelődni egy ilyen elképesztő fizikai szellemi kihívás közben. Jeges medve viccekkel, vagy?
Hát, reméljük jeges medve nem lesz, de én például az óceánon, például amikor nem tudom, csapatba hajóztam, és mondjuk jött a keményebb időjárás, és fel kell venni a speciális mentőmellényt, és annak nincs jó hangulata, mert akkor az ember azt jelzénye, hogy ott a világ vége. De viszont az egy költséges dolog, tehát ott egy drága magam az a spéci mentőmellény, és akkor én mindig mondtam, hogy azt, hogy még kell itt divatolni, hogy miért nem elég a kisebb mellény, vagy egyetem még kell fölvenni, és akkor tudod, a másik az egy pillanatra így elmosolyodik, hogy végülis tényleg ritkán és kevés ember vesz fel ilyen mellényt, vagy ritkán kevés ember lát ilyen nagy hullámokat, és egy kicsit kap egy ilyen külső nézőpontot, és onnan már máshogy látja. Nyilván a komolysága, vagy a nehézsége, vagy még egy viharnak a veszélyfaktor attól ugyanaz, de nem mindegy, hogy azt nézzük, hogy ez a idézőjelben, de ezen mindjárt meghalunk, vagy pedig azt mondjuk, hogy hú, ez egy különös helyzet, és most ebbe kell helytállni.
Oké, egy picit még így a technikai részletek. Hát itt elég jó ez a 20-25 km naponta, ugye terepviszonytól függően, terepviszonyoktól. De hogy 7-8 ezer kalóriát kell bevinni?
Igen, 270 ezer kalóriányi ételt viszünk, és ez el fog fogyni az úton, tehát ez brutálisan sok. Ugye bár itt az, hogy 25 kilométer, tehát az semmi.
Az semmi, de a hideg, meg a terep viszonyok.
200 kilométert is futni. Igen, viszont az, hogy nagyon hideg van, sőt, még azt mondom, hogy a mínusz 20 fok sem olyan vészes, de az erős télben a hőérzet az nagyon lent van, és ugyebár a szervezetnek fel kell fűtenie magát, tehát ezért kell a sok kalória, és hát ezt a szánt húzni a kettő felszerelés összesen együtt 150 kiló fölött van egy picivel, tehát ezt kell mozgatni, és ez az, amitől az a 25 kilométer, hát az rámegy az egész nap, illetve hát a terep az nem egy tökéletesen sík, nem hiszem, mint egy sípálya, hanem fel kell menni 2 kilométer magasra, meglehetősen bonyolult hasadékokkal szabda a terep.
Nóra, te fázós vagy egyébként?
Igen, egyébként nagyon. Nagyon. Okay.
Rendben.
És ezért jó.
Akkor neked, és te kalóriával hogy számolsz? Neked is ez a 7-8 ezer kalória kell?
Nem gondolnám, nem tudtam még kiszámolni, de nem volt rá módom, hogy kiszámoljam, de így megnéztem így a statisztikákat, és ilyen 4 és 6 ezer között van egy női testnek, egy általán női testnek, úgyhogy én erre számolok egy ilyen expedíció során, az a 4500 kalóriával per nap.
De az a könnyedség talán, hogy... Ja, igen, most lehet enni, ugye?
Igen, bármi.
És talán az a könnyedség, hogy egyre fogy az érelem, amit húzni kell, tehát így ahogy kicsit kimerültebbek lesznek, úgy a teher az azért csökken, talán ez könnyedséget ad. Hát nagyon nagy sikert kívánunk nektek innen a stúdióból, meg hát reméljük, hogy lehet titeket követni, ha jól láttam.
Igen, így van.
Igen, van egy jeladó nálunk, ami óránként küldte egy helyzetpontot, így a közösségi felületeken ez így megvan lesz osztva, hiszen már ki is került, és akkor gyakorlatilag folyamatosan lehet követni akár otthon a telefonról, hogy éppen hol tartunk, mennyivel haladunk, minden egyebet, illetve napi szinten fogunk küldeni egy kisebb üzenetet, egy műholdas telefonon keresztül, úgyhogy az, hogy mi történt, milyen az időjárás, mi jár a fejünkbe, az így végig is meg lesz osztva, tehát annak ellenére, hogy ott leszünk ketten a világ végén, mindenkitől elzárva, de ilyen téren így mégiscsak hazajutnak ezek az infók.
Hát sok sikert kívánunk nektek, nagyon nagy kitartást, és hát jó expedíciót akkor.
Köszönjük szépen.
Én köszönöm, hogy itt voltatok. Vámos Nórával, Rakoncai Gáborral, extrém sportolókkal beszéltünk. Grönland átszerésre indulnak párosan. Először úgy, hogy egy kétfős magyar expedícióval, amelynek az egyik tagja nő.
Épp testben a Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember. Ha lehetetlent kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli.
A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere, az eMag webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital eMag Kft.
Azt mondja kedves hallgatónk, hogy nekem azért furcsa, hogy a WC-nél használjuk el a víz nagy részét, az én tartályom 5/9 literre van beállítva, ezzel akárhogy számolom 50 liternél több vizet biztos nem használok el egy nap. Hát pont ez a lényeg, tehát hogy 100 literes körülbelül az átlagfogyasztás per fő, annak a fele megy akkor el erre. Tehát ezt mondta itt a szakértő, de érdemes utána nézni, lehet, hogy a ti háztartásotokban ez más, hogy megy, és sikerült egy kicsit spórolni ezen. Aztán egy másik biciklizéssel kapcsolatos. Tényleg az emberiség legnagyobb ellensége vagyok, hogy a két gyermekemet jégkorong felszerelésestül az otthon-iskola jégpálya relációban nem biciklivel, hanem autóval szállítom. Nem erről van szó, ezt senki nem mondta. Sőt, arról beszéltünk, hogy értelmesen, okosan érdemes használni a járműveket. Hogyha nyilván ez nem megy, hogy az iskola jégpálya otthon relációban két gyereket a jégkorong felszereléssel ne tömegközlekedésen szállíts, hanem autóval, akkor meg kell oldani. Viszont akkor ebben az esetben számolni kell azzal a plusszal, amit jelenteni fog az autós közlekedés, illetve meg kell próbálni egyébként, hogyha nem ez történik, ugye, mert ez nem mindennapi szenárió, akkor meg kell próbálni minél kevesebbet használni a járművet. Ha viszont használod, akkor és bekerülsz egy olyan helyzetbe, ahol dugó van, nehezen tudsz előre haladni, akkor ezt előre kell kalkulálni szerintem. És a másik pedig az volt ezzel kapcsolatban, hogy igen, tehát azok, akik most a biciklis futárokat szídják, hogy ők is a közlekedésben vannak, biztos jobban örülnének neki, hogyha mindezek a futárok átszállnának egy autóba, és akkor még nagyobb lenne a dugó. Illetve 15 éve bringázunk Budapesten, másfél éve kiköltöztünk a 20. kerületbe, hogy a kiskertes házból bringával elérhessék a 9. és 11. kerületi munkahelyüket. Havonta átlag 300-500 kilométert tekerünk per fő. Érezhetően sokkal rosszabb a közlekedés biztonság a külső kerületekben, mint a belvárosban. Se bringautak, se megfelelő vezetésmorál. Nem akarjuk elfogadni, hogy a budapestiek szerint a külső kerületekben csak autóval lehet élni. Nekünk is van, városon belül mégsem használjuk, írta egy kedves hallgatónk. Hát egy picit most a biciklizéstől el fogunk kanyarodni, és Ács Gábort hívjuk majd, aki azt a Verk címet adta a beszélgetésnek a következő blokkunkban, tehát utazás rovatunk jön, hogy maszkban és maszk nélkül Angliától Skandináviáig. Tehát jön Ács Gábor, a Hogyan fejtsünk skandi rejtvényt vonaton, egy kalauz fiának jó tanácsai című hiánypótló útinapló írója.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu